Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kellemes rádiózást kívánunk.
Nyolc óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Nagy csütörtök Jézus Krisztus elárulásának és elfogásának a napja. Nagy ünnep ez a katolikus egyház számára, ugyanis ezen a napon alapította meg Jézus az oltári szentséget. Ezzel a nappal kezdődik Jézus Krisztus értünk vállalt szenvedése. Az eukarisztia megalapításával az Úr egy felfoghatatlan ajándékot adott számunkra, ami éltet és erőt ad az életünk útján. Nagy csütörtökön délelőtt krizma szentelési misét tartanak a püspöki székes egyházakban. A püspök együtt misézik az egyházmegye papjaival, akik megújítják a szenteléskor tett ígéreteiket. A szentmisében megszentelik a keresztelendők és a betegek olaját, valamint a keresztség, bérmálás, egyházi rend kiszolgáltatásakor, illetve templom szenteléskor használatos krizmát. Egerben a bazilikában Ternyák Csaba egri érsek celebrál szentmisét 9 órától, melyet élőben közvetít a Szent István Rádió és Szent István Televízió. Ma este minden templomban szentmisével emlékezünk az utolsó vacsorára, az oltári szentség és az egyházi rend alapítására. A nagy csütörtök esti liturgiájában az utolsó vacsora felidézésével az eukarisztia alapítására emlékezünk, amikor Jézus maga köré gyűjtötte tanítványait. A szentírási olvasmányok felidézik az egyiptomi kivonulás éjszakáját, amikor az angyal megkímélte az izraeliták házait, mert a bárány vérével megjelölték az ajtófélfákat. A húsvéti lakoma áldozati báránya Krisztus előképe. Saját testét adja értünk, vére pedig megszabadít a bűntől, az örök haláltól. Nagy csütörtöknek éppen ezért ünnepélyes és örömteljes hangulata van. Nagy csütörtök az egyház legősibb ünnepei közé tartozik. Nem marad üres a húsvéti asztal, eredményes volt a Caritas országos nagybőjti élelmiszer gyűjtése. Eredményesen zárult a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia által meghirdetett és a Katolikus Caritas által koordinált tartós szeretet elnevezésű nagybőjti élelmiszergyűjtés. Az országos összefogásnak köszönhetően több mint 87 tonna élelmiszer és 7 millió forintnyi pénzadomány gyűlt össze. Így több mint 10 000 nélkülöző család kaphat segítséget a húsvéti ünnepek előtt. Az egri főegyházmegye fenntartásában működő óvodák vezetői számára tartottak értekezletet március 31-én az érseki papnevelő intézetben. A találkozó szentmisével kezdődött, melynek fő celebránsa Ternyák Csaba egri érsek volt. Az azt követő megbeszélésen szakmai kérdésekről, jó gyakorlatokról, képzési lehetőségekről és feladatokról, valamint óvodafejlesztést érintő pályázati lehetőségekről is szó esett. A mai napon délután 16 óráig lehet kérni a külképviseleti névjegyzékbevételt, valamint az átjelentkezéssel szavazást a választási eljárásról szóló törvény szerint az országgyűlési választásra. Azoknak a magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgároknak, akik a szavazás napján külföldön tartózkodnak, és a 149 külképviselet valamelyikén akarnak élni választójogukkal, a magyarországi lakhelyük szerinti jegyzőtől kell kérniük felvételüket a külképviseleti névjegyzékbe április 2-án 16 óráig. A kérelem ügyfélkapunk keresztül is benyújtható. Jóváhagyták az adományozók az egykori csernobili atomerőmű romjai fölé emelt védőszarkofág kijavításához szükséges előzetes terveket, közölte az Európai Újjáépítési és Fejlesztési Bank. A javítási munkálatok legalább 500 millió euróba kerülnek majd. Az előzetes tervezésre 30 millió eurót különítenek el. Tavaly februárban robbanófejjel felszerelt orosz támadó drón csapódott a csernobili szarkofágba. Végül az időjárásról. tovább növekszik délfelől a fátyol felhőzet, de délelőtt még többfelé a most is felhős Dunántúli és északi tájakat leszámítva szűrt napsütésre számíthatunk. Délután egyre többfelé képződhet komoly felhő, így erősen megnövekedhet a felhőzet. Napközben legfeljebb az északi, északkeleti határ mentén és a középső konvergenciában lehet néhol jelentéktelen záporeső. Az északkeleti szél sokfelé megélénkül. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 12 és 19 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Napköszöntő. Reggeli magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Április 2-án, nagy csütörtökön, jó napot kívánok a Szent István Rádió minden kedves hallgatójának. A mikrofonnál a műsorvezető, Farkas Erzsébet köszönti Önöket. Munkatársaim, a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, a hírszerkesztő Domán Vivien és a technikai munkatársak Karkus István, valamint Birincsik Márton nevében is. A mai napot ezúttal Alban Stola, Istennel mindig beszélhetünk című imájával köszöntöm, amely a következőképpen hangzik. Csak egy röpke fohásszal és bejelentés nélkül kopogtathatunk bármikor Istennél. Nem kell lesni, míg ránk kerül a sor, mint a földi előkelőségek ajtaja előtt, s holmi választékos beszéden sem szükséges törni a fejünket. Ahhoz, hogy Istenhez forduljunk, alkalmas az idő, bármely pillanata, mert éjjel-nappal audienciát tart. Öröktől fogva örökké és mindenütt, a falakon belül és kívül, a konyhában és az istálóban, az erdőben és a hegytetőn, a pultnál és a műhelyben is. Ha álmunkból felébresztenek a gondok, ott áll már az ágyunknál az Isten, és várja, hogy kiöntsük szívünket. Sőt, már előtte rajtunk nyugodott résztvevő tekintete, mint az édesanyái a beteg gyermeken. Ha ügye fogyott is, amit mondunk, Isten nem nevet ki minket. Minden kifejezés és minden szófűzés jó neki, mert az Úr sem nem kritikus, sem nem professzor. Hála Istennek! Alban Stolz, Istennel mindig beszélhetünk című imádságával köszöntöttem ezt a szép mai napot. Napindító pozitív gondolatunk ma is a szeretetről szól, és a következőképpen hangzik. Szénai Szent Katalin szerint a lélek nem képes szeretet nélkül élni, szükséges, hogy szeressen valakit és valamit, mert ez a szeretet alkotása. Valóban, legyen ez a mai napunk napindító pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma az Áronok ünneplik névnapjukat. Műsorunk folytatásában most ismertetem Önökkel, hogy milyen programokkal várjuk kedves hallgatóinkat egészen 14 óráig. Nos, íme a kínálat. Hamarosan Lelki gyakorlat című műsorunkat sugározzuk, amelyben Ficek László, az Egri Jézus Szíve plébánia plébánosa, általános helynök az Egri Székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának első részét hallják. Következzen most egy rövid részlet a lelki gyakorlatból.
Kedves testvéreim, amikor úton vagyunk, akár autóval, akár egy kirándulás során, egy városnézés során, vagy akár az erdőben, amikor egy kirándulást teszünk, és ismeretlen vidéken járunk, akkor bizony el lehet tévedni. Ahhoz, hogy visszataláljunk a helyes útra, elsődlegesen is tudnunk kell, hogy hol vagyunk.
Majd a folytatásban Barsi Balázs atya nagy csütörtöki elmélkedését olvassa fel Bércesi András. 9 órakor krizma szentelési szentmisét közvetítünk az Egri Bazilikából. Terveink szerint 11 órakor kapcsolunk majd vissza rádiónk a Szent István Rádió Egri stúdiójába, amikor is elmondjuk a legfrissebb híreket. Majd ezt követően Karitász perceinkben Árvai Ferenc atya, az Egri főegyházmegyei Karitász igazgatója beszél. Rövid ajánlunkban is most őt hallják.
Célba értünk, megérkeztünk húsvétnak, az ünnepének a küszöbére, nagy héten vagyunk, nagy csütörtökön, amikor is elkezdődik a Szent Három Nap, a húsvét misztériumának az átélése és az ünneplése. Erről elmélkedjünk, egy kicsit magunk mögé tekintve látjuk magunk mögött azt az utat, amit bejártunk, ami a nagybőjt elején elkezdődött számunkra hamvazó szerdával. Ha még visszaemlékszünk, egy kicsit olyan nyikorgósan sikerült a farsangi időszakból átlépni és ráhangolódni magára a nagybőjti időszakra.
11:30-tól megismételjük a Vatikáni Rádió tegnap esti adását, és újra meghallgathatják a Napverse és a Napimája című kis műsorainkat is. Déli 12 órakor úrangyalai imádságot imádkozunk munkatársaimmal együtt a Szent István Rádió Egri stúdiójában, és remélhetőleg kedves hallgatóink is velünk együtt imádkoznak majd a rádió készülékek mellett. Ezt követően az olvasmányos imaórát a Domonkos Nővérek Budakeszi közösségének tagjaival együtt imádkozzuk. A folytatásban egyházi híreket mondunk, majd a mai napi evangélium részletet hallgatjuk meg. 12 óra 45 perctől a Szentek Szentéletű Emberek című sorozatunkban dr. Katona István püspökatya hangját idézzük fel újra, aki ezúttal Paulai Szent Ferenc szerzetes hitvalló életéről beszél nekünk. A folytatásban pedig még Csepelényi György boldoggá avatásáért is imádkozunk. 13 órakor híreket mondunk, majd ezt követően kezdődik az utolsó vacsora címmel irodalmi összeállításunk, amelyben Bárdosi Németh János, Dzsida Jenő, Görgei Gábor, Juhász Gyula, Pákolic István, Rónai György, Sík Sándor és Török Gyula művei hangzanak el közismert színművészeink tolmácsolásában. Nos, ennyit előjáróban a nagy csütörtök délelőtti és kora délutáni műsor kínálatunkról, hiszen újabb műsorismertetést legközelebb 13 óra 55 perckor hallanak majd. Műsorainkhoz jó rádiózást és tartalmas időtöltést kívánunk!
Készülődöm, Uram! Elmélkedés. Első rész.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Ficek László, az Egri Jézus Szíve plébánia plébánosa, általános helynök, az Egri Székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának első részét sugározzuk.
Kedves testvéreim! Nagybőjti lelki gyakorlatunknak, az első elmélkedésnek, az első napjának, ennek a háromnapos lelki gyakorlatnak, hogyha címet szeretnénk adni, talán az lehetne a címe, hogy az Istenhez igazodó emberi élet a boldogságnak és az üdvösségnek a forrása. Találtam egy könyvet a könyves polcomon, ami már néhány évtizede, talán még kispapként került hozzám, és igazából ennek a könyvnek a gerince, ahogy a könyves polcon olvasható is, annyi, hogy arcot keresem. Arcot keresem, Istenem, folytathatnánk a címet. Én a te arcodat keresem, Uram. És igazából talán ez az alapvető válasza az, hogy hogyan lehetünk boldogok, és hogyan számíthatunk arra, hogy üdvösséget találunk, hogyan igazíthatjuk életünket a mindenható Istenhez, hát úgy, hogy az ő arcát keressük. És talán a célkitűzés nem lehet más egyetlen lelki gyakorlat alkalmával sem, mint az, hogy szeretnék hiteles keresztény lenni, sőt, mondhatnánk, hogy szeretnék még hitelesebb keresztény lenni. Keresztény életemben szeretnék fejlődni, és a Jóistenhez közelebb jutni. És igazából minden egyes lelki gyakorlatnak, a szónak akkor van igazán hitelessége, hogyha a tettnek a pecsétjét is rá lehet tenni. Az ember életformája tanúskodik arról, hogy miben hisz, hol keresi a boldogságot. A mai világnak talán mondhatnánk, hogy sokféle problémája, gondja, baja van, de hogyha összeszeretnénk foglalni, én úgy gondolom, hogy az alapvető probléma, hogy az ember a boldogulást keresi a világban. Szeretnék valahogyan boldogulni. Szeretnék valahogyan előbbre jutni, vagy az általam kitűzött célokat megvalósítani, ahelyett, hogy Istenre figyelő lélekkel próbálnám megvalósítani mindazt, amit az én életemről a Jóisten megálmodott. Ki tartja a lelki gyakorlatot? Talán kezdéskor ezt még jó elmondani. Plébános úr bemutatásából, és talán a hirdetésekben is elhangzott, hogy én tartom. Aztán persze ezzel a válaszsal korán sem lehetünk elégedettek, és mondhatjuk azt, hogy hát a Szentlélek tartja a lelki gyakorlatot, ő vezet bennünket. A nagybőjti három este, amit rászánunk erre a lelki gyakorlatra, kérjük a Szentlélek vezetését. Mondhatnánk, hogy a Szentlélek tartja akkor a lelki gyakorlatot. Igen, bizonyos értelemben, de mindaz, aki rászánja az időt, hogy imádságos lélekkel Isten arcát keresse, és Istenhez akar közelebb kerülni. Kedves testvéreim, amikor úton vagyunk, akár autóval, akár egy kirándulás során, egy városnézés során, vagy akár az erdőben, amikor egy kirándulást teszünk, és ismeretlen vidéken járunk, akkor bizony el lehet tévedni. Eltévedésnek sok oka lehet, nem figyeltünk a jelzőtáblákra, vagy esetleg a jelzőtáblák nem is voltak ott, mondhatnánk, vagy benőtte őket a fa, vagy a bozót, vagy egy-egy ág eltakarta, és ahhoz, hogy visszataláljunk a helyes útra, elsődlegesen is tudnunk kell, hogy hol vagyunk. Honnan kell megkeresni az utat, amely a célt rejti a végén magába. Hát milyen világban élünk? Nézzük meg erre a kérdésre, milyen válaszok lehetségesek. Mondhatnánk, hogy, és talán sokszor mondjuk is, hogy hát egy posztkeresztény világ, amelyben élünk, hiszen a korábbi időkben sokkal többen gyakorolták keresztény hitüket. Mondhatnánk, hogy pluralista világban élünk, hiszen korántsem egységes ez a világ. Nem magától érthetődő, hogy milyen ideálok határozzák meg a különböző embereknek az életét, céljait. De azt is mondhatjuk, hogy sokszor megtapasztaljuk, és talán magunkra is igaz, hogy elkedvetlenedett, pesszimista világban élünk. Talán mindegyikünk számára olyan mosolyogtató is egyben, hogyha valakit megkérdezünk, hogy hogy vagy, és az nem egy rövid jól vagyokkal intézi el a választ, akkor bizony elkezd panaszkodni. És talán néha mi magunk is azt érezzük, hogy hát annyi bajunk van, hát ha már komolyan kérdeznek bennünket, akkor valamilyen panaszt kellene megfogalmazni, hogy őszintének tűnjünk. De van ennél a panaszkodásnál még egy nagyobb baj is, hogyha a balgaságokkal dicsekvő világot látjuk magunk körül, sőt, sokszor a bűnökkel bűnökkel dicsekvő világot, bűnökkel dicsekvő embereket látunk. És lehet ez nagyra vágyásból, lehet, hogy valamilyen eszmerendszerek alakították ebbe az irányba ezeknek az embereknek az életét. Lehet mondani, hogy a fogyasztói társadalomnak a reklámok által reklámokra koncentráló emberei lettek, és mégis, hogyha azt nézzük, hogy milyen világban élünk, akkor mégis van egy egységesítő elv olyan világban, amely a boldogságát keresi. A hívő ember nem emberi véleményekre hagyatkozik. A hívő ember a boldogságot Istennél akarja megtalálni. A földön mindent kikezd az idő. Épületek tatarozásra szorulnak, berendezések megújításra szorulnak, egészségünk újból és újból helyreállításra szorul, és keresztény életünket is újból és újból meg kell újítanunk. Egy öreg úr mondta az egyik paptestvérnek: tudja, plébános úr, szükség van arra, hogy évente ezt a három estét ne sajnáljuk arra, hogy rendbe szedjük dolgainkat az Úristennel. Egy egész életprogram lehetne ez az egyszerű kijelentés. Rendbe szedni dolgainkat az Úristennel. A világ halad a teljesség felé. Emberi életünk is halad előre, ha akarjuk, ha nem, az idő kérlelhetetlenül múlik. És mondhatjuk, hogy könnyű a csillagoknak, a teremtett világnak, könnyű a növényeknek, állatvilágnak, mert nem tehetnek mást, mint alkotójukhoz igazodnak. Nekünk embereknek nehezebb, mert mi a saját sorsunk formálói vagyunk. Az embernek magának kell megkeresnie a helyét és a feladatát a világban. Szabad akarattal önként kell igazodnia Isten szándékaihoz. Igazából az Istenhez való igazodás nem más, mint a vallás. Isten és ember kapcsolata, és ez, hogyha transzcendens és Istenre figyelő, nem csupán a földi világ határait tartja szem előtt, akkor hiteles lehet. Az első vatikáni zsinat fogalmazza meg, hogy a felnőtt értelme használatára eljutott ember saját hibáján kívül nem lehet meg Isten ismerete nélkül. A világ mindenségből következtethetünk Istenre, az alkotásból az alkotóra. Az univerzumnak a nagysága, pontos törvényei, az univerzumnak a szépsége ott hordozza, elrejtve ugyan, de ott hordozva a végtelent, a végtelen értelmet, a végtelen jóságot, a végtelen szépséget, vagyis ott hordozza Istent. És nekünk, embereknek nincs más feladatunk, mint az Isten keresés, alkalmasak vagyunk rá, tudunk dönteni Isten mellett, és tudjuk megvalósítani mindazt, amit Isten reánk bízott. Ő hozzá kell igazodnunk. Nem emberi vélekedések azok, amelyek előrébb viszik ennek a világnak az ügyét, vagy egy-egy egyénnek az ügyét, vagy önmagunk sorsát. Isten és ember kapcsolatában egyedül Istennek van megfellebbezhetetlen döntési joga és véleménye. Ő jelöli ki számunkra, hogy merre, mit kell tennünk, mi a mi feladatunk. És ez a mi szerencsénk, és ez a mi boldogságunk forrása. Minden javunk Istentől származik, ő gondoskodik rólunk. Nem feledkezhet meg a jó anya gyermekéről, de ha megfeledkezne is, akkor én akkor sem feledkezem meg rólad, mondja Izaiás próféta. Egy nagyszerű felismerés, Istennek fontosak vagyunk, és ez innentől kezdve a hitnek az ajándéka. Az a kinyilatkoztatás, amely már nem csupán a körülöttünk lévő világ, vagy az önmagunkban meglévő Isten kereső vágy és szándék határozza meg, hanem Isten önközlésére hagyatkozik, Isten kinyilatkoztatására figyel. Ki tud Istenhez igazodni? Hogyan kell Isten elé állnunk, hogy hozzá tudjuk igazítani az életünket? Nos, két dolog elengedhetetlenül fontos. Porszemnyi mi voltunknak a tudomásul vétele, és ebből alázat lesz, alázat születik. Kicsiségünk tudomásul vétele szüli az alázatot, és az Isten irántunk való mindennél nagyobb jóságának a felismerése, ez pedig a bizalmat. Alázattal és bizalommal akarjuk életünk boldogságát Isten keresésében megnyerni és megtalálni. Az alázat mindannak elfogadása, amire képesek vagyunk, hogy megéljünk ezen a világon. Képesek vagyunk rá, így teremtett bennünket a mindenható. A bizalom pedig nem a semmittevés, hogy majd Isten gondoskodik rólunk, hanem biztonság, hogy ha mi megtesszük, ami tőlünk telik, Isten nem fog hiányozni. Napjainkban a templomokban az emberek nem ideológiai központot keresnek és látnak. Istennel akarnak találkozni. Istenhez szeretnék igazítani az életüket. És a biztos út ez, nem emberekre támaszkodhatunk, hanem Istent keressük életünkben. Mivel lehet ezt elősegíteni? Az alázatot és a bizalmat. Porszemnyi voltunk ellenére Isten jóságának felismerését. Hát elsősorban az imádsággal. Istent nem csupán el kell fogadni egyszer, és mint tőlünk távol lévő végtelen valóságot tisztelni. Megszólítható, imádkozhatunk hozzá. Megállunk rohanó világunkban Isten előtt, és az ő jósága betölti szívünket, lelkünket. És ebben segítenek a templomok. A templomok, amelyek nagyok és díszesek, és mióta a vallásban Istenre irányuló, Istent magába rejtő épületet akar építeni az ember, minden templom ezt akarja kifejezni. Aki ide belép, az egri bazilikába is, az átérzi önmagának a kicsinségét, porszemnyi mi voltunkat, hiszen ez a templom óriási, és Isten dicsőségét kell, hogy hirdesse. Az Ószövetség népe számára, amikor Isten megengedte, hogy templomot építsenek Jeruzsálemben, akkor úgy rendelkezett, hogy az a templom az imádság háza legyen. és ennek érdekében végezzük Isten tiszteleteinket. Sőt, mindazokat a szimbólumokat, amelyeket a templomba belépve magától érthetődően már ismerünk, és jól tudjuk, hogy mire valók. Az első talán a térdhajtás. Kifejezzük porszemnyi mi voltunkat, térdet hajtunk Isten nagysága végtelensége előtt. Nem mi akarunk nagyok lenni, hanem összetett kezünket, imádságra kulcsolt kezünket Isten kezébe tesszük, hogy vezessen minket az általa jónak látott úton, mert az biztosan jobb, mint amit mi ki tudnánk találni. És jó, hogyha otthonainkban is utána nézünk, hogy vannak a jelek, amelyek Istenre figyelmeztetnek bennünket, kép, szobor, könyv vagy ünnep. Akarom-e a mérhetetlen mindenségben múló életemet teremtő mennyei atyámhoz igazítani? Merek-e elébe állni imádságos szívvel? Igénybe veszem-e templomát? Megőrzöm-e a ráfigyelmeztető jeleket? Olyan jó, amikor otthonunkban, amely nem csak lakás, hanem sokkal több annál, Istenre utaló jelek vannak. És talán egyfajta apostolkodás is ez, ha belép hozzánk egy vendég, és látja hitünknek jeleit, képek, szentképek, feszületek, vagy bármilyen más jelek formájában, könyves polcunkon akár egy vallásos könyvet vagy Bibliát, hogyha az ünnep során a család közösen tud imádkozni, ezzel hálát adva és jelenvalóvá téve minden családtag számára, hogy a mi családunk Istenben hívő és Istent életében megvalló emberek közösségéből áll. A mindenségben elmúló életemet szeretném úgy alakítani, hogy az ne hiába múljon el, hanem cél felé segítsen bennünket. A boldogság nem más, mint Isten megtalálása. Nagyon sok jel mutat arra, hogy mindenkor emberének boldogságát és üdvössége ügyét a gondviselés különösképpen is Jézus Krisztus édesanyjára bízta. Itt a mi templomunkban, ahol az ő szobra és képe megbecsülésben részesül, ráfigyelünk most. Isten kiválasztotta az egykori názáreti leányt, hogy anyja legyen a megváltónak. Gyümölcsoltó boldogasszony ünnepén köszöntöttük Máriát és az ünnep tartalmát. Elküldte Máriához Isten követét, Gábor angyalt, hogy Isten anyai hivatásához hozzájárulását kérje. Tanuljuk meg tőle, amit mondott. Az Úr szolgáló leánya vagyok, legyen nekem a te igéd szerint. És ezzel az egy mondattal Mária mindenkor emberének tanítónője lett. Ezért valahányszor szobrára és képére tekintünk, merjük mi is mondani az ő válaszát, legyen nekem a te igéd szerint, és akkor már is elindultunk az Istenhez igazodó élet útján egy jobb világért és az üdvösségért. Amen.
Kedves hallgatóink, elhangzott műsorunkban Ficek László, az Egri Jézus Szíve plébánia plébánosam, általános helynök, az Egri Székesegyházban tartott háromnapos lelki gyakorlatának első részét sugároztuk. A következő részt holnap, azaz nagypénteken délelőtt 10 óra 5 perctől hallhatják. Most köszönjük figyelmüket, a viszonthallásra! Most elhangzott műsorunkat ma este 20 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, Barsi Balázs atya nagycsütörtöki emlékedését Bércesi András olvassa fel.
Nagycsütörtökről. Részlet Barsi Balázs és Dobszai László Íme most fölmegyünk Jeruzsálembe című könyvéből. A vezeklők visszafogadása. A nagycsütörtök tartalma nem merül ki az utolsó vacsorának, az oltári szentség alapításának megünneplésében. Az egyik legösszetettebb, leggazdagabb liturgikus nap ez, amely a húsvéti misztérium egészét, és kiemelve annak számos elemét is tartalmazza. Egyebek mellett nagycsütörtök a bűnbocsánat eminens napja is volt az egyházban. A nagybőjt nem csak a hittanuló készülésének időszaka volt, hanem a vezeklők kitaszításának és visszafogadásának ideje is. A nyilvános bűnök elkövetői engesztelésül egy időre az egyházi közösség peremére kerültek, hogy az engesztelés teljesítése után őket a megtalált drachma, a megkeresett juh, a hazatért tékozló fiú fölötti örömmel fogadja vissza az egyház. A nagybőti evangéliumok és könyörgések egy részét épp úgy a vezeklő fegyelem teszi érthetővé, mint ahogy hamvazó szerdát is annak köszönhetjük. A vezeklők gondja dolga az egész közösségre tartozik, ha igazán hívőkből áll a közösség, de ezen túl a vezeklők alakja és a vezeklő liturgia többi hívőt, a privát bűnök elkövetőit is a megtérésre, bűnbánatra intette és inti. Így ha az őskeresztény vezeklési fegyelem már nem is él az egyházban, a vezeklő liturgia nem vesztette el aktualitását. Micsoda hit kellett ahhoz, hogy valaki hónapokig, akár évekig vállalja a kitaszítottságot, megszégyenítettséget azért, hogy bűnei bocsánatot nyerjenek. Ma sokan úgy érezzük, mi teszünk az egyháznak szívességet, ha meggyónunk, s ha nem kellünk, hát az egyház bánja, annyival kevesebben lesznek a templomban, de hogy még mi vállaljunk vezeklést. És az egyháztól legyen kegy, ha visszafogad. A vezeklők visszafogadása nagy lecke mindannyiunknak. A vezeklők nagycsütörtöki visszafogadásának szertartását az Egri Székesegyház középkori ordinárius könyve alapján foglalom össze. A nagycsütörtöki kishórák befejezése után meghúzzák a kisebb harangokat. A kórusba gyülekezik a teljes klérus, a püspök pedig vörös palásban, mitrával és pásztorbottal, 6 diakónus és 6 szubdiakónus kíséretében a templom előcsarnokába megy. A vezeklők a templom kapuja előtt állnak, őket a katedrális fődiakónusa vezeti albában, stólával, mezítelen lábbal és egy fapálcát hordva kezében. Eközben a zsoltárok arról énekelnek, mi jó az egyházban, az egyházi közösségekben lenni. A püspök a templom kapunál leül, s ezt énekli. Jöjjetek, 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 gyermekeim, hallgassatok engem, az Úr félelmére tanítlak titeket. A fődiakónus felhívására a vezeklők arccal a földre borulnak és csendben imádkoznak. Ez háromszor ismétlődik, majd a fődiakónus a püspököt szólítja. Itt van ő tisztelendő főpap az irgalmazás ideje. A vezeklők most bűnbánati zsoltárokat énekelnek, s azokra bűnbánati könyörgések következnek. Ezután a fődiakónus azt kéri, reintegráin eis apostolice pontifex. Állítsd helyre bennük, ó apostoli főpap. A püspök inti őket, hogy amit bűnbánattal lemostak, azt visszaeséssel fel ne gyújtsák. Ezután a fődiakónus a vezeklőket kézen fogva a püspökhöz vezeti, a püspök pedig egyenként visszavezeti őket az egyház ölébe, vagyis a templomhajóba, a Szent Kereszt oltára elé. Ott a püspök ezt az antifonát kezdi. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az igaz lelket újítsd meg bensőmben, és ezzel eléneklik a teljes 50. zsoltárt. A püspök a vezeklőkkel együtt leborul az oltár előtt, és litániát énekelnek, benne ezzel a kéréssel, hogy a jelenlévő bűnbánó szolgáidnak minden bűnök bocsánatát megadni méltóztassál, kérünk téged, hallgass meg minket. A vezeklők meggyújtják kezükben a gyertyákat, és a püspök a szertartás könyvből ünnepi könyörgést, prefációt énekel értük. Annak végén megadja a feloldozást, szentelt vízzel meghinti, majd megtömjénezi őket, és ezzel hosszú idő után megkapják a hívőket megillető liturgikus tiszteletadást. Azután fejüket megérinti a pásztorbottal. Kelj fel, aki alszol, s ők egyenként a püspök széke elé járulnak, kezükben égő gyertyával, és vesszőt tartanak saját fejük fölött. A püspök a férfiakat megcsókolja, az asszonyoknak püspöki gyűrűjét nyújtja csókra, a vezeklők pedig eltörik fejük fölött a vesszőt, majd helyükre visszamennek. A püspök záró könyörgést és ünnepélyes áldást mond, majd a fődiakónus figyelmezteti őket, hogy amennyiben Rómának fenntartott feloldozásra van szükség, egy éven belül keressék fel a római kúriát. Mindezt befejezve a püspök és kísérete belép a kórusba, miközben a kórus és az orgona elkezdi a mise introitusát. Mi pedig dicsekedjünk. Vagyis a bűnbánati szertartás nem csak a templomba, a hajóba, az egyház közössége bevezette vissza a vezeklőket, hanem az eukarisztia közösségébe is. Krizma szentelésé és az esti mise. Délelőtt a püspöki katedrálisokban az egyházmegye püspöke krizma szentelési szentmisét celebrál, amelynek keretében valójában nem csak a krizmát, hanem háromféle szentolajat szentel. Ezek az oleum infirmorum, ebből van a betegek kenete, az oleum catechumenorum, keresztelendők olaja, és a krizma. A legrangosabb a három közül eredetileg papok, királyok, próféták fölkenésére szolgált, ma kereszteléskor, bérmáláskor, papszentelés és templomszentelés alkalmával használják. Az az előírás, hogy húsvétkor meg kell újítani e szentségek anyagát, mivel azonban régen a vigília misén történő keresztvíz szenteléshez is szükségesek voltak a szent olajok, manapság pedig ugyanekkor a kereszteléshez és bérmáláshoz kellenek, a püspök már nagy csütörtökön megszenteli őket. A szent olajok a messiással, a fölkenttel vannak kapcsolatban. Jézust az Isten szent lélekkel és erővel kente fel. Hitben érintkezni a szentségek anyagával annyi, mint a szent lélekkel nagyon bensőséges és örömteli egységbe kerülni. Ahol az egyház illatos olajat használ, hogy jelen van a teremtő lélek. Íme ismét egy püspöki mozzanat az Úr szenvedésének titkai közepette, amely nagyon is indokolt, hiszen a lélek kiárasztása Jézus megváltó halálának gyümölcse. A régi liturgiában igen nagy ünnepélyességgel történt az olajszentelés. 12 áldozópap, 7 diakónus és 7 szubdiakónus szolgált egyszerre a szertartáson, vagyis az egész presbitérium. Az egyházmegye papsága ma is mind teljesebb számban a püspök köré gyülekezik, annál is inkább, mert ez a nap egyben az egyházi rend szentsége alapításának ünnepe is. A papok tehát megújítják papi fogadalmaikat, főszítva magukban a papság szentségének kegyelmét. A földön járó, halála előtt álló Jézus egyetlen liturgikus cselekményre adott kifejezett parancsot. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Ez a parancs az ő egész húsvétját magában foglalja. Földi élete utolsó évének húsvétján felajánlotta magát az emberiségért az atyának, az örök lélek által. Jézusnak az utolsó vacsorán mondott e szavai egyszerre az oltári szentségnek és a papság alapító intézményének alapító igéi, hiszen nem csupán testét és vérét hagyja apostolaira, hanem a konszekráció papi hatalmát is, amelyet megismételhetik az utolsó napig, amit ő tett ezen az estén. Ez az alapítás az Istennek, mint teremtőnek utolsó megnyilatkozása itt a Földön. Teremtő szó, amely akár csak a világ teremtésének hajnalán a semmiből valóságokat hoz létre, mégpedig nem e bűn által megrontott világ keretei közé szorított, hanem e világon túli, az Isten alkotta romlatlan teremtés eredeti ártalmatlanságában ragyogó valóságokat. Ezt a hatalmát bízza a papokra, és semmi más, mint ez a biztosítéka annak, hogy az egyház tagjai minden bűnei ellenére fennmarad az idők végezetéig. A Szentmise intézményét sem egyénileg vagy közösségileg megélt Isten szeretetünk tartja fönn, hanem egyedül Isten irántunk való örök szeretete, amelyet éppen a Szentmise és a szentségi rend közvetít. Ezért a pap, miután fölszentelték, már nem kérdezheti meg magától, hogy van-e kedve hozzá, innentől fogva ugyanis a legkevésbé sem kedvtelés, amit csinál, vagy kedvkérdés. Egyedül szentségi hivatása számít, amely kiindulási pont kell, hogy legyen számára minden konfliktus helyzetben, külső-belső nehézségek, vívódások közepette. A pap arra választatik, hogy Krisztus halálát hirdesse, amíg el nem jön. Ezt a küldetését pedig mindenek előtt azzal teljesíti, hogy napról napra bemutatja a legszentebb áldozatot. Papjaink hűsége az egyház épületének kötőanyaga, a házastársak egymás iránti hűségével együtt, amely által életszövetségük beemeltetik abba az új és örök szövetségbe, melyet Isten Jézus Krisztus vérében kötött velünk. A házasság szentségének is köze van a ma ünnepelt misztériumhoz, mert Krisztus, mint vőlegény szereti egyházát és adja életét érte. Nagy csütörtök tehát nász ünnep is. Krisztus egyesül ma menyasszonyával, az egyházzal, így a szomorúságon ismét áttör az öröm, és a sötétségben fölragyog a világosság. A krizma szentelési misén kívül ezen a napon csak az esti ünnepi szentmisét szabad bemutatni, mert ma különösen nagy hangsúlyt kap az, hogy mindenkinek együtt kell ünnepelnie az Úr vacsoráját. Sajnálatos, hogy sok kereszténynek nem jelent semmit a nagy csütörtöki szentmise. A legtöbb templomban ilyenkor alig vannak néhányan. Pedig itt tanulhatnánk meg igazán hitünk szent titkait és az egyház egységét. Erre az örömteli ünnepélyességgel kezdődő szentmisére különös módon rávetül az Úr vérrel verítékezésének és keserű szenvedésének árnyéka, valamint az árulás és tagadás szövetsége. Ebben a szentmisében glóriát is éneklünk, melynek kezdetén utoljára hangzik fel az orgona szó, felzúgnak a harangok, szólnak a csengők, hogy azután három napra elhallgassanak, átadva a helyüket valami gyászos ünnepélyességnek, mely a hangszeres kíséret nélküli éneklésben, a kereplők szavában és az egyébként egész nap uralkodó súlyos csöndben ölt testet. A lábmosás. Ezt a szertartást ad mandátumnak is nevezik, mert maga az Úr adta parancsba, hogy úgy tegyünk, ahogy ő tett az utolsó vacsorán. Ha tehát én, az Úr és Mester megmostam a lábatokat, nektek is meg kell mosnotok egymás lábát, mert példát adtam nektek, hogy amint én tettem veletek, ti is úgy tegyetek. János 13:14-15. Az evangélium éneklése után néhány mondatos, dogmatikus elmélkedéssel vezeti be a pap ezt a szertartást, melynek kellékeit a segédkezők a szentmise előtt már gondosan előkészítették. Az a tény, hogy a lábmosás eukarisztikus keretben történik az átváltoztatás erőterében, megment bennünket a leszállított értékű értelmezés kísértésétől. Nem csupán emberi szolgálattevésre adott példa, vagy erkölcsi tanítás az alázatról, hanem reveláció, az atya kinyilatkoztatása. A morális értelmezés szükségképpen elvéti a lényeget, hanem a dogmatikai valóságra épül. Arra tudnélik, hogy kicsoda is ez a Jézus, aki megmossa a tanítványok lábát. Az Úr, aki önként vállalja a szolga szerepét, meghatározva ezzel az egyház küldetését is. Péter ezt nem tudja mindjárt felfogni és elfogadni. Tiltakozását csak a tiszteletet érdemlő mester méltatlan megalázkodása váltja ki. Jézus igen súlyos válasza azonban, ha nem moslak meg, nem lesz részed bennem, világossá teszi, hogy ezzel Isten közeledését utasítaná vissza. Ez a lemosás mint egy szentségi jellegű kegyelmet közvetít, mert annak a lemosásnak a képe, amelyben keresztségünk alkalmával részesülünk, Jézus Krisztusnak, az ártatlanul feláldozott báránynak kiontott vére által. Jézus pedig az atya képe, az egyetlen igazi képe, ahogy ez ki is mondja Fülöpnek az utolsó vacsorán. Ha pedig Isten képe, akkor a lábmosással kinyilatkoztatja Isten benső lényegét, a szeretet, amely alázatos. Kinyilatkoztatja, hogy a hatalom valójában nem más, mint képesség a másik ember megmentésére, örök üdvösségének szolgálatára. Az oltárfosztás. A pap az eukarisztiát a szentmise utolsó könyörgése után egy mellékkápolnában vagy hátulsó mellékoltárnál rejti el. Most elkísérhetjük az Úr Jézust a Gecemáni kertbe. A szentmise befejeztével nem hagyjuk el a templomot. Maradjatok itt és virasszatok velem, halljuk az ő kérését. Az éjszakába belenyúló szertartások elsője az oltárfosztás, amely bevezet minket Jézus vérrel verítékezésének és kínszenvedésének misztériumába. A templom oltárairól elviszik azok felszerelését, a gyertyatartókat, kereszteket, oltárterítőket, miközben a szenvedő messiásról szóló 21. zsoltárt olvassák vagy éneklik. Elosztották maguk között ruhámat, és köntösömre sorsot vetettek. Gyermekkorunkban úgy tanultuk, ez a szertartás annak maradványa, hogy a legrégibb időkben az oltárt minden szentmisére külön megterítették, és annak végeztével a terítéket leszették, és amikor később ez a szokás, mint annyi más ősi elem is, kezdett csupán a nagy hétre korlátozódni, új, szimbolikus értelmet adtak neki. Jézus ruháitól való megfosztásának megjelenítését látták benne. Meggondolandó azonban, hogy a középkor folyamán és sok szerzetes rendben egészen napjainkig a szertartás neve nem denutatio altaris, oltárfosztás, hanem ablutio altaris, oltármosás volt. Sok helyütt ezt a szép szokást az újabb években fel is elevenítették. Először valóban mindent eltávolítanak az oltárról, majd utána borral vagy borral vegyített vízzel megmossák, megkenik, letörölgetik az oltárt, s eközben éneket vagy fohászt mondanak az oltárral tisztelt szenthez. Ez arra irányítja figyelmünket, hogy a fő motívum az oltárokkal való szeretetteljes foglalkozás, az oltárok megtisztelése, szinte végig simogatása legalább egyszer egy évben, az oltári szentség alapításának estéjén. De persze van egy csodálatos vonása a liturgiának, ha az az ősi idők névtelenségéből érkezik hozzánk, ha szervesen fejlődött sok évszázadon keresztül, akkor összeadódnak, egymásra rétegződnek a különféle eredetű, hol történelmi, hol gyakorlati, hol teológiai, hol hangulati elemek, s az ember csak azt érzi, hogy a szertartás mélyen megérinti a szívét, s úgy hozzákapcsolódik az adott naphoz, hogy az már el sem képzelhető nélküle. Végül a szertartás már nem ezt vagy azt jelenti, hanem annak a napnak, sőt, ama napon keresztül a húsvéti titoknak lesz része. És ez éppen így felel meg a misztérium természetének, hiszen a misztérium valami láthatatlan teljesség, mely látható részleteken keresztül jelenik meg az egyházban. Ebben az értelemben elmondhatjuk, hogy az oltárfosztás és oltármosás valóban felidézi a szenvedő messiás alakját is, akár úgy, hogy a díszeitől megfosztott oltár, mint egy az önkiüresítésben a végsőkig elmenő Isten fiának, az apostoloktól elhagyott, minden emberi vigasztalástól megfosztott Jézusnak a képe, akinek vérrel verítékező arcát mossuk le az illatos vízzel, és töröljük meg a kendővel. Akár pedig úgy, hogy ezt az egész liturgikus cselekményt egy sajátos halotti szertartásként fogjuk fel, melyben az oltár megfosztása a gyászjele, megmosása és megkenése pedig a halott testnek járó végtisztesség megadása. A megmosás és megkenés egyszer mind az oltár felszenteltségére is emlékeztet, hiszen Jézus halála sem csak halál, hanem szentség. Benne van a mi üdvösségünk és feltámadásunk. Ez a halál, üdvösség és feltámadás főképpen templomunk oltárán jelenik meg nekünk napról napra, s illik, hogy a halál és üdvösség és feltámadás szent háromnapjában 10 percre csak ezt az oltárt nézzük és szeressük. Virasztás és agapé. A nyitott tabernákulum és a megfosztott oltárok látványa, a közelgő éjszaka, s mindaz a felfoghatatlan, mégis elfogadott isteni ajándék, melyet ma este kapunk, a keresztény lelket sajátos csöndességbe vonja. Komolyan véve Jézus szelíd szemrehányását és figyelmeztetését, így hát nem tudtok egy órát sem virasztani velem? Virasztatok és imádkozzatok, hogy kísértésbe ne essetek. A lélek ugyan kész, de a test erőtlen. Vele maradunk még egy kicsit, és lelkünkben szemléljük vérrel verítékezését. Ebben a mélységes csendben olvassuk el az Úr Jézus búcsú beszédét, legmélyebb kinyilatkoztatásának foglalatát legalább egyénileg. János evangéliuma a maga egészében titokzatosan eukarisztikus szerkezetű. Azért nem említi az eukarisztia alapítását az utolsó vacsorán, mert szinte az egész evangélium arról szól. A szeretett tanítvány, aki Jézus keblén pihen az utolsó vacsorán, aki legmélyebben megérti Jézus örök Isten fiúságát és elfogadja az eukarisztiát, nem más, mint maga Jánosi egyház. A középkori szertartás rendben egyébként a lábmosás nem a szentmisében volt, hanem az oltármosással együtt már a virasztás részét képezte. A szerzetes közösség, illetve a káptalan tagjai a szentmise után egy vagy két órával újra összegyűltek, és az Ante Diem Festum antifóna éneklése közben az előjáró, apát, illetve püspök körbejárt, és megmosta a szerzetesek, illetve kanonokok lábát. Ezután a székesegyházban, ahol a szertartáson a hívek is részt vettek, a püspök vacsorát osztott bent a templomban, majd az oltármosás következett, végül felolvasták a búcsú beszédet. Ezt a hagyományt is követhetjük némi módosítással, ha az ünneplő közösség tagjai az est folyamán végig együtt tudnak maradni. A szentmise után az utolsó vacsora emlékére a közösség agapét tart, égő gyertyával az asztalon, külön erre az alkalomra szóló étkezési imával, majd a templomba vonulnak és elvégzik a lábmosás szertartását, és egyetlen gyertya fénye mellett valaki felolvassa a búcsúbeszédet, s végül közösen eléneklik a kompletóriumot, amely most csak Zsoltárból és Simeon énekéből áll. Ezután pedig beáll az a csend, amely telve van Szentlélekkel, s amelyben életünk megújulhat.
Kedves hallgatóink, Barsi Balázs atya nagy csütörtöki elmélkedését Bércesi András olvasta fel.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, hamarosan 9 órakor kapcsoljuk az Egri Bazilikát, ahonnan krizmaszentelési szentmisét közvetítünk, melyet dr. Ternyák Csaba egriesek mutat be. Ma a katolikus egyházban nagy csütörtök van. A zenei szolgálatot az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Schola Cantorum kórusa végzi. Orgonán közreműködik Kubik Tamás orgonaművész. Ha tehetik, imádkozzanak velünk!